Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Meg a hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, meg azt is, hogyha feliratkoznak a Klubrádió YouTube csatornájára, és hogyha támogatnak bennünket akár rendszeresen, akkor azzal segíthetik azt, hogy ilyen kiváló beszélgetések készüljenek még, amilyen majd remélhetőleg ez is lesz. Megbeszéltük itt a műsor előtt, hogy éppen 5 hónap múlva már tudni fogjuk, hogy mi lesz a választás eredménye, kicsit előbb, tehát egy reggel majd valamire fölébredünk, és arról fogunk beszélgetni a Substack cikk alapján, amit írtál, hogy kell-e rettegni ettől az 5 hónaptól, és hogy egyáltalán mennyi, szóval, hogy szerinted mennyi tudásunk lehet arról, hogy hogyan viselkedik az Orbán rendszer akkor, amikor megbukhat?
Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy erről beszélhetünk. Utána kezdeném ezzel, hogy mennyi tudásunk van. Igazából nagyon sok, meg nagyon kevés. Tehát az elmúlt 15 év tele van olyan politikatudományos elemzésekkel, amelyek leírták a rezsimet, összehasonlították nemzetközileg, hogy az ehhez hasonló rezsimek mit kezdtek azzal, amikor mondjuk veszélyben látták a hatalmukat, és nagyon kevés, mert ilyen még nem volt. Tehát, hogy a 15 év alatt most van először olyan, mondom ezt november 13-án, ez még változhat sokat, hogy van egy potens kihívó, az egyéni választókerületekben egyhez versenyek lehetnek, az összes közvéleménykutatásban sorra magasabbra mérik ott hiszát, mint a Fidesz. Tehát egy ilyen típusú dolog még nem volt, és hogy ha igaz az, ami 15 évig az én szakmám is produkált, hogy ez azért így a liberális demokráciáknak már nem teljesen megfelelő rendszer, hogy a választások szabadok, de nem teljesen tisztességesek, olyan értelemben, hogy lejt a pálya. Tehát ha minden igaz, akkor vajon mi következik ebből részint a kampányra nézve, tehát még milyen eszközöket tud bevetni, részint mi van akkor, ha a választás napján, és mi van, ha esetleg elveszítik a választásokat.
Nyilvánvalóan, hogy amikor arról beszélünk, hogy kell-e félni, kell, nem kell, mindenki fél, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy ha a Fidesz szavazó azért, ha nem Fidesz szavazó, akkor azért. Van akár a politikai elemzőknek, akár nekünk újságíróknak ebben bármilyen felelősségünk, hogy hogyan lehet ezt a rettegést hát csillapítani, generálni, konszolidálni bármit, ezzel van-e dolgunk tenni?
Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, és ez engem is nagyon sokat foglalkoztat, részben pont erről írtam, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség van ebben. Tehát ez attól függ, hogy az újságíró, az elemző, a politológus miben látja a saját feladatát, gondolhatja azt, hogy én csak a legjobb tudásom szerint elmondom, amit gondolok, és utánam a víz az ön. Tehát, hogy ez bizonyos szempontból egy nagyon tiszteletre méltó pozíció, és nem magától értetődő. Tehát ez az elemzők is emberek, és rettegnek, és mondjuk nem mernek mindent kimondani, mert félnek a kommentelőktől, félnek attól, hogy hogyan használja fel a másik oldali média, stb. De olyan értelemben is van felelősség, hogy, vagy olyan, tehát olyan szerepfelfogás is van, aki azt gondolja, hogy hát én elemző vagyok, és 15 év alatt nagyon jól megértettem ezt a rezsimet, hogy mondjuk mennyire korlátozza a szabadságjogokat, mennyire nem felel meg a demokrácia követelményeink. Tehát nekem morális kötelességem felmutatni, hogy nagyon nagyok a tétek. Tehát ha most kaptunk egy esélyt, hogy ezt leváltsuk, akkor mindenkinek kutya kötelessége ebbe a harcba beleállni. Igen ám, tehát ezt, vannak, akik ezt képviselik, de ennek van egy nagyon erős, ilyen hiszterizáló hangulata. És az, amire utaltál, Eszter, hogy ha mindenki fél, és ez a kicsit ilyen Tölgyesi Péteresen, hogy ahogy járom az országot, meg ahogy így letapogatom a hangulatot. Tehát olyan emberek is, akik nincsenek benne a, nem tudom, elemzők, újságírók, politikailag nagyon aktívan érdeklődők buborékában, nagyon sokakban benne van a szorongás. Tehát az a mi lesz, és én azt gondolom, hogy azok, akiknek hozzáférés van egy mikrofonhoz, egy képernyőhöz, billentyűzethez, aki több emberhez szól, mint a saját asztaltársasága, annak arra is talán gondolnia kell, egyrészt, hogy lesz április 13, lesz 5 hónap múlva felkelünk reggel, ugyanazokkal az emberekkel fogunk egy országban élni, akiket most utálunk, hogy a rossz helyre szavaznak. Másrészt meg még így fokozható ez a hangulat, tehát én bennem, ha valamitől rettegek, akkor ez nem biztos, hogy az, hogy hú, kiadja át a hatalmat, vagy milyen még a Fidesztől, hanem hogy még meddig tud elmenni ez a, vagy milyen hatása lehet annak, hogy a tétek az egekbe vannak lőve, hogy azt mondjuk, hogy ha a másik oldal nyer, akkor kitör a világvége, hogy ennek milyen hatása van így az emberek személyes életére tekintve, hogy ez olyan, amit mi egyénként nem nagyon tudunk befolyásolni. Tehát, hogy ez attól is szorongató, ez a tehetetlenség érzet. És hogy így mit tesz az az emberi viszonyainkkal, hogy még teljesen továbbra is tabusítjuk, vagy a politika témáját mondjuk a családokban, vagy a munkahelyeken, vagy pont, hogy így ilyen figyeljük, hogy ki van melyik térképeken, vagy ki hogy beszél, és akkor ő ellenség, ő barát. Tehát, hogy szerintem ennek van a társadalmi, nem tudom, kohézióra, meg a jólétünkre is hatása, hogy rettegünk-e, vagy sem, függetlenül attól, hogy amúgy azt gondoljuk-e, hogy benne van a pakliban, hogy ez a rezsim durvább lesz, hogy nem adja át a hatalmat, vagy hogy kitör a világvége.
Még a durulás előtt a felelősségről én rengeteget gondolkodtam az elmúlt években arról, hogy újságíróként az ember mit kezd azzal, amikor nagyon sokat beszél, meg interjúzik arról, hogy ez milyen rendszer, hogy ez nem egy olyan demokrácia, amilyet elképzelünk, majd jön egy választás, amit szépen letudósít, mintha ez egy demokráciában zajló választás lenne, és aztán annak beszámol a végeredményéről, és itt is most szintén ez a kérdés, hogy hát felelősség abban is van, hogy azt mondjuk-e, hogy lehet, hogy nem adja át a hatalmat, miközben erről persze vannak kutatások, de igazság szerint fogalmuk nincs. Meg azt is mondjuk, vagy azt is mondhatjuk, hogy ez egy választás, amin leváltható a rendszer, ami majd az az eredmény fog kijönni, amit egyébként az emberek akarnak, miközben, hát ugye egészen biztosak azért, lássuk be, ebben sem lehetünk.
Szerintem van az a típusú hozzáállás, hogy hát egyrészt ugye az újságíró is ember, elemző is ember, tehát szerintem sokan arra használják a billentyűzetet, vagy a mikrofont, vagy a saját szorongásaikat is kiadják, de hogy ha mondjuk nem így tekintünk rá, akkor ugye, hogy tehát ha a legrosszabbat vetítem előre, akkor hát ha akkor nem következik be. Tehát akkor már kimondtam, akkor a varázsát vesztette, ilyen nagyon spirituálisan fogalmazva, de olyan értelemben is, hogy akkor fel vannak készítve az emberek. Akkor már nem hagyják, hogy minden megtörténjen velük, de mondom, szerintem ez egy játék a tűzzel. Tehát ugye ennek lehet egy ilyen mobilizációs eleme, hogy fú, legyünk mindenre felkészülve, de lehet olyan is, hogy ez így tovább hiszterizálja a közéletet, emberek emiatt pont lecsatlakoznak, egyébként van is olyan, vannak, akik pont azt mondják, hogy hát ha ilyen túlságosan az egekbe vannak lőve a tétek, akkor az emberek azt mondják, hogy engem ebbe hagyjatok ki. Tehát, hogy így egyszerűen nem bírom el lelkileg, és akkor kicsekkolok, kapálom a kertem, játszom a gyerekeimmel, és bowlingozok, és akkor nem tudom, nem kell ezzel foglalkozni.
Erre már többször utaltál, de hát hogyha egy valamiben biztosak lehetünk ebben az egész helyzetben, hogy a politikus azért politikus, főleg mondjuk, hogyha a magyar miniszterelnökre gondolunk, hogyha lehet élni a rettegtetés eszközével, akkor ő fog, meg hát jelenleg is ugye itt tartunk, hogy ezt is nagyon nehéz megjósolni, de hát ha ez így megy tovább, és így tényleg hisztérizálva lesznek tömegek, akkor mi lesz itt április 13-án? Attól függetlenül, hogy ki nyer, de hát addigra már itt lesz egy nagyon erősen poszttraumás stresszben szenvedő társadalom.
Igen, na ez is, tehát ugye olyan dolgokról beszélünk, ami a jövőben lesz, tehát hogy én is nagyon Hát, hogy mondjam, bizonytalan vagyok abban a tekintetben, hogy nem tudjuk, hogy a rezsim meddig megy el, és nem tudjuk, hogy a társadalom még hogyan viselkedik a következő 5 hónapban, és ezért nem tudjuk, mi lesz április 13-án reggel, de szerintem ez emiatt is fontos körültekintően fogalmazni, hogy ez ne következhessen be. Tehát mondjuk nekem az október 23-i beszédek, azok tényleg azt üzenték, ott egy egymás után beszélt a miniszterelnök és a Magyar Péter, hogy abból indulnak ki, hogy hát a másik az tragédia, és nem szabad, hogy ő nyerjen, de hogy abból indul ki, hogy választások lesznek, és a választáson lehet, hogy nyerek, lehet, hogy veszitek. Tehát, hogy valahogy azt közvetítették úgymond hangulatukban, és ez az, ami miatt én, hát nem tudom, emiatt is ilyen vagyok visszafogottabb a rettegtetésben, vagy próbálok nem felülni erre a vonatra, mert hogy voltak éppen ők ezzel a saját táboruknak is azt üzenik, hogy ez egy rendes választás lesz, és ha veszítek, akkor hát nem fogom ki örülni, és nem lesz jó a hazának, de hát akkor veszítettem. És ha ők ezt üzenik, akkor azzal azt is üzenik, hogy el fogom fogadni a választás eredményét, tehát hogy addig kell mindent megtenni, és ugye az egyik erőnek most sokkal több eszköz áll a rendelkezésére. Ezt látjuk is, hogy eddig is bevetette, ezután is be fogja vetni a kormányzó hatalom mindent, ami neki többlete van, de hogy ott a nap végén, az április 12-i nap végén ott lesznek a számok, és én mondjuk abban a tekintetben is, hát nem tudom, bizakodó vagyok, de mondom ma, hogy volt már olyan helyzet az elmúlt hónapokban, amikor eszkalálódhatott volna, és ez a Pride volt. Tehát ugye ott is az volt a narratíva, hogy ugye a kormányzó párt bejelentett, hogy ez nem lesz, majd lett. Tehát, hogy az embereknél azok is, akik annyira az LMBTQ jogokért nem élnek, halnak, és úgy érezték nagyon nagy számban, hogy a gyülekezési jogért viszont ki kell menni, a kormány ellennek meg kell mutatni, hogy ezt nem lehet betiltani. Nem lett betiltva, nem volt semmilyen erőszak az utcákon, a rendőrség nem küldte ki utána a csekkeket a résztvevőknek, amik ugye belettek ígérve, hogy szabálysértés lesz annak, aki részt vesz egy betiltott tüntetésen. Tehát magyarul a rendszer belátta, hogy nincs a represszió mögött, az elnyomás mögött, az erőszak monopóliával való visszaélés mögött társadalmi támogatás. Tehát, hogy szerintem, ha nem tudom, a kormányzó hatalom saját lelkéből fakadó mértékletességére adunk, de az a racionalitás feltételezhető róluk, hogy azt teszik meg, amiről azt gondolják, hogy megtehetik. Tehát, hogy ez nem Oroszországban vagyunk, nem potyognak emberek ki az ablakon, nem mérgezik meg a kormányzópárt kihívóját, remélem ebbe az irányba soha nem fogunk elindulni, de én mondjuk ebben a Körösényi András, Illés Gábor, Gyulai Attila tézisével értek egyet, ők ugye néhány évvel ezelőtt jelentették meg az Orbán rezsim című könyvüket, akkor még nem volt a jelenlegi kihívó, de az egyik fő állításuk, hogy a rendszer legitimitását a vezető karizmája adja, és a vezető karizmáját az igazolja, hogy ő versenyben nyert. És ugyan nagyon torz a verseny, tehát az erőforrás fölényüket nagyon csúnyán használják, de ott áll kint Orbán Viktor egy választás esélyén, és azt mondja, hogy ez a Holdról is látszik. Tehát, hogy kell neki az, hogy az látszódjon, hogy őt ez a több millió ember tette a hatalomba. Tehát, hogy a rendszer legitimitását is veszélyeztetné, ha mondjuk, nem tudom, kivonná a főkihívót a versenyből, mondjuk, ugye, ami diszkurzívan történik, hogy nem áll, tehát, hogy az immunitása a Magyar Péternek, és nem lehet büntetőeljárás alá vonni, vagy ugye jelenleg az, ami az egy hete foglalkoztat mindenkit, az, hogy mit jelent az adatlopási botrány, és szerintem ami ebben a legérdekesebb az, hogy ugye arra tettek egy nagyon erős lépést, hogy a kulcs infrastruktúrát tehát most a megfélemlítés részéről nem beszélve, de ugye a kulcsinfrastruktúrát támadták meg, amin keresztül tud kommunikálni a Tisza párt a saját aktivista hálójával. Tehát, hogy ezen keresztül nem mondom, hogy nem, hogy mondjam, nem próbálnak meg mindent, ami ezen az erőfölényen keresztül lehetséges, hogy aztán beigazolódhasson az a karizma. De az, hogy nem tudom, ami tényleg így vannak, akik attól félnek, és ezt én nem csak az elemzőkről mondom, akik ismerik a rendszernek a rossz oldalait, hanem mezei állampolgárok, hogy így nem tudom, nem engedik elindulni Magyar Pétert, vagy valami olyan fog történni, ami miatt elhalasztják a választásokat, vagy nem fogadják el a eredményet, hogy valami történik aznap, a választás napján, szóval, hogy ez jelenleg a rezsim logikájából adódóan, tehát nem azért, mert én egy optimista ember vagyok, mert ez szerintem nem igaz, hanem hogy a rendszer logikájából adódóan én ezt most nem látnám, hozzátéve, hogy viszont ami erőforrás felénye van, azt ahogy eddig is alkalmazta, azt fogja eddig is, és hát működteti azt, amit tud. Tehát nekem nagyon meggyőző volt, amit Schulz Nóra írt a Substackjén arról, hogy az Orbán rezsim dekadens korszakba lépett, abban az értelemben, most, hogy abban is marad-e, az egy kérdés, de hogy lényegében az egy fő állítás, hogy nincs innováció a rendszerben. És ugyanazok az ellenségképek, ugyanaz a tip, tehát ugye a Magyar Péter az a Brüsszel szolgálja, hogy az LMBTQ jogokat akarja megvalósítani, hogy itt háború lesz béke helyett. Ezt már évek óta hallgatjuk, és lehet, hogy ebben még van kakaó, én nem tudom megítélni, hogy van-e az a apokalipszis, amire az emberek azt mondják, hogy hát inkább maradjon az Orbán, mint jöjjön valami ismeretlen ember, aki állandóan kommentelget a Facebookon. Nem tudom. De jelenleg a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy ez nem így van, és ha viszont ebből a helyzetből kezd el keménykedni a rezsim, akkor az nem biztos, hogy félelmet kelt, hanem inkább nevetséges. Tehát, hogyha így úgymond már mesztelen a király, nem tudom, látványos, hogy Orbán Viktor a gyerekszegénységre vonatkozó kérdésről két nappal ezelőtti Róna Jegom interjújában így kifarol, akkor, vagy hát bármit lehet mondani, amikre az emberek az elmúlt másfél évben nem úgy reagáltak, ahogy az azt megelőző 13 és fél évben, vagy 14 évben, hogy akkor lehet, hogy mégsem hat már az a varázs, vagy erősebb, vagy nagyobb az a tömeg, ami elégedetlen, nagyobb az a tömeg, ami kimeri fejezni az elégedetlenségét, és azt mondani, hogy na jó, ebből elég volt.
Éppen az általad emlegetett Budapest Pride-nak lehet egy olyan hát megfejtése, hogy nem kell igazából a rendszertől annyira félni, de lehet egy olyan megfejtése itt az adott esetben, hogy persze nagyon durva nyilvánvalóan, és elképesztően jogsértő betiltani egy gyülekezést azért, mert nekünk nem tetszenek, akik ott vannak, de hogy egyébként maga a nagyon sokak szerint borzasztó diktatórikus rendszer, az annyira mégsem borzasztó és diktatórikus, hogy rendőrökkel vereti szét azokat, akik mégis kimennek a betiltott tüntetésre, és akkor ebből akár azt a következtetést is lehet vonni, hogy bár persze messze megy, meg mindig messzebb megy, mint korábban gondoltuk, de hát ha addig sem ment el, akkor nyilván addig sem megy el, hogy a választókat is megvereti, ha véletlenül a Tiszára x-elnének.
Hát én ezt gondolom. Tehát jelenleg nekem ezt üzente, én erről júliusban is írtam, nagyon megerősített, hogy Lakner Zoltán is elmondta azóta interjúkban, hogy egyszerűen, tehát ha Lakner Zoltán valamit mond, akkor az biztos, hogy így van a tekintő, hogy a legnagyobb történelmi politika történeti tapasztalattal bíró elemző, szóval, hogy ez a rendszernek magán, tehát hogy valamit mégiscsak tükröz, hogy úgy döntött ott a hatalom, hogy nem avatkozik be, és nem csak olyan értelemben, hogy nem tudom, nem verték szét a tüntetőket, de hogy még a csekkek sem mentek ki. Ugye volt ez a, hogy majd arcfelismerő szoftverrel mindenkit lehet tudni, hogy ott volt. Tehát ebbe is volt egy ilyen fenyegetésnek szánt elem, mint most az adatlopási botránynál, mindenki kim van a térképeken, aki valamiért letöltötte a Tisza appot, és akkor ez a tudjuk, hol laktok. Tudjuk, hol vagy. Németh Balázs oda megy a Tiszáshoz. És ugyanez az üzenet benne volt abban is, hogy arcfelismerő szoftver, hogy mi tudni fogjuk, hogy te kis Mari Nagy Pisti ott vagy, és nem így hatott. Tehát, hogy valami típusú belátás, de mondom, nem biztos, hogy úgy belátás, hogy felismerik magukban a demokratikus elköteleződést, lehet, hogy az is. Tehát lehet, én egyébként azt is el tudom képzelni, hogy mi, elemzők, sokkal borulátóbban látjuk a helyzetet, de olyan értelemben is, hogy azt gondolják, hogy
ők demokratának tartják magukat.
Igen, de tehát, hogy, hogy van a rendszeren belül is azért ellentartás, tehát hogy, ez nem egy monolit blokk, sem a Fidesz, sem a kormány, sem senki, tehát hogy azt azért láttuk a Direkt 36-nak volt most egy-két hete az a cikke, amiből például, ami ugye a Fideszen belüli mozgásokról beszélt, több belső forrásokra ráható emberrel beszélve, vagy azután, hogy a cenzúra törvény, vagy elhallgattatási törvény, az Fideszen belüli ellenálláson is múlott, hogy aztán visszavonták. Tehát, hogy itt, hogy csak ezt akarom mondani, hogy lehet, hogy van ez is, hogy ott is azért zajlanak viták, hatalmi harcok, különböző megfontolások, de mondom olyan értelemben is, hogy egyszerűen azt ők is láthatják, hogy ezt már nem biztos, hogy tudják kontrollálni, hogy mi lesz a válasz. Tehát, hogy lehetünk represszívek, mert nem akarjuk ezeket az undi LMBT tüntetőket az utcákon látni, vagy ez szembe megy a mi értékrendünkkel, vagy bármit rakhatnak mögé. De hogy az már egyszerűen lehet, hogy rossz az optikája. Tehát lehet, hogy neki pont most, ha fenn akarja tartani a legitimitását, magyarul azt, hogy én demokratikus körülmények között nyertem, akkor meg kell azokat nyerni, akiket esetleg ez már eltántorítana. Tehát én nem ismerem az erre vonatkozó közvéleménykutatásokat, de egészen biztos vagyok benne, hogy mérik a Fideszen belül is, hogy melyik intézkedésnek mik a hatásai, és mondjuk, hogy lehet, hogy az a 6-7-800 ezer ember, akiket most mindenki próbál megszólítani, aki még nem döntött, aki már lecsatlakozott a Fideszről, de még nem érkezett meg a Tiszához, vagy fordítva, hogy lehet, hogy ő nekik pont az utolsó pöckölés, tehát hogy ami így átlöki őket a másik oldalra, hogy na jó, ez azért ebből már legyen elég, és hogy ezt lehet, hogy ők se akarják kockáztatni.
Amikor egyértelművé vált, mondjuk így bő egy évvel ezelőtt, hogy a Tisza azért komoly kihívója a Fidesznek, akkor volt egy olyan várakozás, szerintem minden irányból, tehát elemzői, állampolgári, mindenféle várakozás, hogy akkor most észbe kap a Fidesz és elkezd kormányozni, mert mégiscsak itt egy versenyhelyzet alakult ki. És érdekes módon, hogy Orbán Viktor beszél is erről, hogy én nem tudok csak úgy kampányolni, hát nekem kormányoznom is kell, de hát miközben ugye nem teszi, ez elég látványosan nem teszi, és hát most már annyira befordultunk a kampányba, hogy nem is fogja. És akkor itt jön az a kérdés, hogy szerinted miért nem? Tehát, hogy elengedték ezt a dolgot, vagy már nem tudják, mert nincsenek hozzászokva egy ilyen versenyhelyzethez. Miért nem kezdtek el kormányozni annak ellenére, hogy valóban ez egy logikus lépés lett volna, hogy megjelenik egy kihívó, akkor mutassunk fel különböző értékeket, intézkedéseket, politikákat, szakpolitikát vele szemben?
Jó, hát ugye ez a elkezdeni kormányozni, hogy erről így nyitatnánk egy szemantikai vitát, hogy mikortól mi számít kormányzásnak. Tehát, hogy legalábbis ígéretek, meg tehát intézkedések vannak, amelyek ilyen hangulatjavító intézkedések, vagy ami különböző csoportoknak akar kedvezni, olyan, akár, tehát, hogy a 3%-os hitel, a 14. havi nyugdíja, nem tudom, anyák adómentességének a kiterjesztés, stb. Tehát, hogy ezen a materiális szinten tehát keltheti ez azt a benyomást, hogy kormányoznak, elvégre az én mindennapi problémáimra adnak választ, mondjuk az, hogy lakáshoz akarok jutni, vagy jobban akarok élni ebben a inflációtól, gazdasági válságtól sújtott világban, és akkor ez lehet annak nevezni. Tehát, hogy igazából nagyon nehéz szerintem már, tehát annyira hozzászoktunk, meg deszenzitizálódtunk is egy kicsit, ezt most ilyen elemzői szemmel mondom az elmúlt 15 év alatt, hogy a politikai képzelőerőnk annyiból is beszűkült, hogy nem is tudjuk nagyon elképzelni, mit jelentene az. Tehát hogy nézne ki az, amikor úgy kormányoz egy kormány, ahogy mondjuk nem tudom, hogy a 2010 előtti aranykorban, vagy hogy? Vagy
hát mondjuk egyen nyugatabbra.
Jó, hát ez az egyen nyugatabbra, ezt is hogy mondjam, érdemes óvatosan kezelni.
Kicsit
mert
északabbra, vagy keletebbre is, igen.
Igen, tehát, hogy nem biztos, hogy passzol a mi képünk arról, hogy mi zajlik nyugaton, tehát mondjuk most melyik Franciaországhoz akarunk hasonlítani, vagy Csehországhoz, vagy tehát, hogy nagyon súlyos gondok vannak ezzel kapcsolatban más országokban is. De értem, tehát, hogy csak ugye én nekem nagyon inspirálóak mindig a Partizán, és akkor megint a Lakner Zoltán nevét mondom, az a Közös Dolgok című műsor, ahol így az a kapcsolatban próbálja felkelteni a képzelőerőt, hogy hogy néz neki a kormányzás, milyen értékválasztások, milyen dolgok kellenek egy-egy területen, tehát akár a lakhatás, akár a nyugdíj, akár a dobpolitika területén. Tehát én, ha jól értelek téged, Eszter, akkor ebbe az irányba mutatná, hogy a kormányzás az lenne, hogy valami szakpolitikaival villancsanak. Én azt gondolom, hogy az, amit ők most villantanak, amit így felmutatnak, az az, hogy hát a kormányzás az a végeredménye múlik, nevezetesen, hogy te jobban fogsz élni. Tehát ha én azt mondom, hogy olcsó marad a rezsi, akkor nem megyek Amerikába, és megoldom, hogy olcsó maradjon a rezsi. Hát ez nem, ez a kormányzás. Ha azt várod, hogy az állam fő feladata, hogy nyújtson neked biztonságot, akkor én biztosítom neked, hogy ide nem jut el a háború. Előtte azonban fel kellett építenem azt a képet, hogy hát ha nem én vagyok, akkor háború jön, de hogy az nem kormányzás. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is szempont, és még egyet behoznék, kicsit ehhez kapcsolódóan. Kormányzása az, hogy van geopolitikai víziója a miniszterelnöknek, mert ha én jól értem most ezt a teret, ő ebben a mezőnyben akarja felmutatni azt, hogy ő többet ér, mint Magyar Péter, mert hogy ő ebben a ligában játszik, ezekkel a szereplőkkel beszél, akik a geopolitikát alakítják, amelynek ugye van a magyar emberekre is hatása, lásd, biztonságérzet, vagy energia, meg az energia költségei. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan alulértékelt, alultárgyalt része az ellenzéki nyilvánosságnak és a politikának, hogy ilyen teliszájjal nevetünk azon, hogy valahol a űrben játszik, sakkozik miniszterelnök úr, és nem foglalkozik a magyar embereknek a mindennapi problémáival, de én azt gondolom, hogy a magyar embereknek az is problémája lehet, hogy itt alakul át körülöttünk a nemzetközi világrend, és azon belül nekünk milyen lapokat osztottak, nekünk milyen kilátásaink vannak, vagy a gyerekeimnek milyen kilátásai vannak, hogyha itt egyszerűen az, amit mondjuk 5 éve még nem nagyon tudtunk elképzelni, hogy háború lehet a szomszédban, most ez már annyira itt van, hogy az európai országokban a hadkötelezettség visszaállításáról beszélnek, meg sorra emelik meg a büdzséket a hadászati költségekre. Tehát, hogy egyszerűen megváltozik. Változik a világ, változik az erőrend, mit kezdjünk Kínával, mit kezdjünk azzal, hogy USA megváltoztatja az egész világrendben a pozícióját. Tehát én azt gondolom, hogy ha kormányzás, akkor valahogy ezt is oda lehet sorolni. Az más kérdés, hogy Orbán ott van-e a világrendben, ahova pozícionálja magát, vagy hogy azok a válaszok, azok előbbre viszik-e akár a hazát, akár a világot, amiket ő kínál, de legalábbis ezen a szinten próbál valamit üzenni, hogy én kormányzok, én vagyok a kormányrúdnál is.
Amikor gondolkodtam, hogy miről fogunk beszélgetni ma, akkor eszembe jutott, hogy hát mennyit beszéltünk az elmúlt években arról, hogy újfajta törésvonalak vannak a világban, az európai politikában is, hogy nem azok az erők állnak már szemben egymással, mint korábban, így be lehet hozni azt, hogy a baloldal az hogyan tűnt el egyébként nagyon sok európai országban, és őszintén nem nagyon jutottam abban sokra, hogy egészen pontosan Magyarországon Mi is a törésvonal? A szavazók között ezt sokkal jobban látom, mint a két nagy párt között, és olyan, sokkal inkább valami olyasmire jutottam, hogy a másik nagyon borzasztó, tehát ez a törésvonal, vagy akár az, amiről most itt beszélgettünk az előbb, vagy beszélgettetek, hogy a kormányzás, hogy hát a tiszai üzenet az ugye az, hogy jobban fogunk kormányozni, de hogy még miben más, abban én úgy bizonytalan vagyok. Te mit látsz pontosan szerinted? Kik állnak egymással szemben?
Szerintem az van, amit mondasz, hogy teljesen lecsupaszodott a magyar politika arra, hogy Orbán vagy nem Orbán. Nyilván ez nem egy, hogy mondjam, egetrengető válasz, de hogy így azért az sokakat megüt, vagy lehet, hogy két éve még nem mondták volna sokan, hogy mondjuk elképzelhető egy olyan parlament, ahol három darab jobboldali párt ül bent, és ennyi. Hogy akkor ennyire nem számít más, mint az, hogy Orbán vagy nem Orbán, és hogyha egy ilyen középjobbos pártot, legalábbis az Európai Néppártban ülő pártot tekintenek az emberek a legpotensebbnek, akkor az mit árul el a magyar társadalomról? Tehát én azt gondolom, hogy tényleg az bebizonyosodott. Én évekig tiltakoztam ezzel ellen, szóval magamat is kell korrigálnom, mert én évekig tagadtam, hogy ez lenne a fő törésvonal, hogy Orbán vagy nem Orbán, de jelenleg azt mutatják a számok, hogy azok az emberek is, akik amúgy liberálisnak vagy szociáldemokratának vallják magukat, vagy legalábbis bármi, valamilyen értékskálán baloldalinak, valamilyen szakpolitikában inkább újraelosztás pártinak, azok is azt mondják, hogy de Orbán menjen. Tehát, hogy a Tisza szavazó tábor az annyira heterogén, és nem ideológiai alapú. Tehát, hogy magyarul nem ez a ügydöntő. Tehát nem az van, hogy amire próbál ugye a maradék DK, vagy a kutyapárt, vagy a frissen zászlót bontott humanisták tenni, hogy így vannak azok az emberek, akiknek nem elég ez a jobboldali ajánlat, amit Magyar Péter nyújt, kell, hogy a baloldali vagy a liberális értékeknek is legyen képviselete, valaki számon kérje majd, ha esetleg Tisza kormány lesz, rajtuk a jogállamiságot, rajtuk az LMBTQ jogokat, valamit. De hogy ez jelen tudásunk szerint, ez még változhat, ebben nincs annyi, hogy elérjék az 5%-os küszöböt, de ez szerintem nem azt jelenti, hogy nem tudom, a magyar társadalom jobboldali, vagy az ideológiáknak ne lenne szerepe. Én azt gondolom, hogy akármi is lesz a végeredmény április 12-én, 13-án megint ki fog nyílni a tér. Tehát akár a tehát társadalmi mozgalmak formájában, tehát nem biztos, hogy az adott pártokon belül, de én azt gondolom, hogy egyébként a Tiszán belül igen. Tehát, hogy ugye az, nem tudom, így tényleg nagyon sok riportot készít a független sajtó így Tisza-szigeteken, Tiszás szavazókkal, és nagyon sokan megfogalmazzák, hogy nincs biankócsek, nem az van, hogy csináljon ez az ember bármit, nem az van, hogy biztos, hogy tuti, hogy jobban kormányozna, vagy hogy én félreraktam minden értékre, nem, mert csak most ez a fő szempont, tehát én azt gondolom, hogy vagy a párton belül, vagy párton kívülről például ezek felszínre fognak törni, és muszáj is, tehát ugye az, ami a Magyar Péteri ígéret az, hogy nem tudom, jobban fogunk kormányozni, működni fog az ország, az egészségügyel fogunk foglalkozni a gyerekszegénységgel, a MÁV-val, stb. Hogy azokhoz is kell nem tudom, értékválasztás, és egy adott ponton meg kell tudni mondani, hogy kik a nyertesek, kik a vesztesek, kiktől veszek el, hogyan kell átalakítani hova nyúlok bele ebben a nagyon bonyolult, nem tudom, gazdasági, adópolitikai rendszerben, és ott kell majd tudni tenni vállalásokat, és én azt gondolom, hogyha ez egy eljön, akkor nagyon erős nyomások lesznek. Nem tudom, vizslattátok-e azt a cetlit, amit Orbán Viktor végigjegyzettelt a Ronnai Egon interjú alatt. Két szó látszik, az egyikre nem emlékszem, a másik az a kitettség, ami szó, ami nem kriksz-kraksz. És hogy például ezek a kitettségek, tehát ami politikailag, gazdaságilag Magyarországon van, illetve amik jelenleg feltételei, hogy egy nagy koalícióban hatalomra juthasson a Magyar Péter, tehát mindenki be fogja nyújtani a számlát. Csak ezt akarom mondani. Tehát, hogy a ilyen választói szintről is, hogy jó, mi téged megtámogatunk, akkor most képviselj minket is, vagy hát ezek az egymásnak ellentmondó elvárások, tehát hogy hogyan képzeljük el azt, hogy működjön az ország ilyen neoliberális gazdaságpolitikával, vagy szociáldemokrata gazdaságpolitikával, meg elosztáspolitikával, meg adópolitikával fog működni. Tehát, hogy hogy az egy jó szlogen, hogy működő ország, de ha egyel bejjebb lépünk, vagy így elkezdünk beszélgetni, 3 perc után kiderül, hogy így valójában minden választópolgárnak egészen más elképzelései vannak arról, tehát szerintem ez most itt le van folytva, és taktikai jogból érdemes lefolytani az ő logikájából, hogy ezt a nagyon széles választói koalíciót egybetartsa, de szerintem ezek nem múltak el.
Ha 2010-es Fideszt nézzük, amelyik megnyerte annó a választást, az is egy nagyon heterogén párt volt, tehát nagyon sokat beszéltek akkor is arról, hogy ez egy gyűjtőpárt, amelyik ugye mondjuk a centrumtól a széljobbig mindenféle ideológiát magába foglal, és hát ugye épp ez alapján, a vezérelv alapján, hogy akkor legyen az az egy ember, akiben megbízunk, és hát most már nyilván sokkal homogénebb, és ez az én értelmezésem szerint, hogy én továbbra sem is azt gondolom, hogy ez nem kormányzás, és így én ennek tudom ezt be, hogy hát, hogyha nem kormányzunk, akkor valamiféle ideológiai kampányt kell folytatnunk 0-24-ben, és hát nyilván emiatt is morzsolódhattak le a centrumból, de hogyha vesszük azt, hogy lesz egy Tisza, amelyik ugye talán még inkább gyűjtőpárt valóban, tehát ott azért nagyon-nagyon különböző ideológiák jelennek meg, és tegyük föl, hogy lesz szakpolitika, de hát lesz egy csőcélén álló ország, azért ezt lássuk be. Hát, hogy ha innen nézzük, akkor ez mennyiben lehet másfajta folyamat, mint vagy ugyanolyan, mint ami a Fidesszel történt.
Már olyan értelemben mondott, hogy homogenizálódik, igen. Egy idő után. Jó, itt ez szerintem azért nehéz erről, tehát amúgy is az következő 5 hónapról elég nehéz spekulálni, és simán lehet, hogy 2 hét múlva már szégyellem magam ezért az interjúért, mert annyira nem tudom, alakulnák át a dolgok, de ha valamiről nem lehet még spekulálni, az, hogy egész pontosan mi lesz az mondjuk a kormányzás első fél évében, vagy 5 évében, tehát lehet, nekem is vannak így ötleteim, de hogy az nagyon nehéz, és de behoznék egy fogalmat, ami nekem nagyon tetszett, Ivan Krastev, egy bolgár politológus tartott egy előadást szeptemberben Budapesten, és többek között nemzetközi példák, mint a cseh vagy a lengyel beszélt arról, hogy amikor a jobboldali populisták után valaki hatalomra kerül, milyen kihívásokkal néz szembe, és ő ezt úgy hívta, hogy posztpopulista trilemma, ezt mindjárt feloldom, tehát a populisták utáni 3-as dilemma, olyan értelemben, hogy az, aki utánuk akar, tehát nagy reményeket fűznek a választók ahhoz, hogy na jó, akkor most helyreáll a demokrácia, akkor most végre lesz kormányzás, ahogy te fogalmazod, most nem állandó kampányban és propagandában leszünk, hanem végre az ország dolgaival foglalkoznak majd a vezetők. Egyszerre kell gyorsnak lenni, eredményesnek lenni és törvényesnek lenni. És ez azért dilemma vagy trilemma, mert egyszerre csak 2 lehet. Tehát, hogy ha lehetsz gyors és eredményes, de akkor valahol meg kell kerülned a törvényeket.
Ez a lengyel közmédia.
Igen. Lehetsz gyors és törvényes, de hát akkor lehet, hogy kapkodó leszel, és akkor nem leszel eredményes, és lehetsz kitűzhetett célul, hogy lesz eredményes és törvényes, de hát az gyorsan nem megy. És nekem ez nagyon megragadta a fantáziámat, mert szerintem ez most egyáltalán, ha eljutunk ahhoz, hogy A, lemegy rendben a választás, B, a hatalom átadás, C, stb. Stb. Tehát nagyon sok előfeltétele van, de mondjuk, hogy ha egy Tisza utáni kormányzás felel, akkor mindenképp ez kihívás lesz, amiatt is, amit mondasz, hogy hát lehet, hogy csőd körüli ország lesz, hogy az nem tudom, osztogatás, és ezt most nem akarom nagyon rossz néven, rossz hangsúlyan mondani, mert igenis azoknak az embereknek nagyon sokat számít egy plusz nyugdíjösszeg, vagy egy nem tudom, tehát az, amiket most nagyon sokan kapnak pénzügyi összegek formájában, de hogy ez is tovább üríti úgymond a költségvetés, vagy hogy lesz valami típusú helyzet, és hogy az, amit Magyar Péter állít, hogy jó, elég lesz csak hazahozni az EU-s pénzeket, megállítani a kifolyó korrupciót, egy ilyen gazdaságilag biztonságos környezetet teremteni, amit Magyarország nemzetközi megítélése javul, és ettől a pénzügyi piacok is megnyugszanak, és jönnek majd a beruházások, és hogy ez minden elége ahhoz, hogy aztán a gazdasági előfeltételei meg legyenek a kormányzásnak, az egészségügy rendbetételének, a minden rendbetételének. Én ezzel kapcsolatban szkeptikusabb vagyok, tehát nagyon-nagyon gazdasági szempontból is nagyon nehéz időszak jön, de szerintem politikailag is. Tehát, hogy akkor nem csak olyan értelemben, amit sokan már elmondtak, hogy a 15 év alatt a Fidesz a független intézményeket is megtöltötte fideszesekkel, tehát egész egyszerűen egy csomó olyan elem van a rendszerben, ami megakadályozhatja egy demokratikusan megválasztott parlament működését. De olyan szempontból is, hogy ezeknek ebben a trilemmában valahogy majd valahogy utat kell vágni egy ideológiailag szakértelemben nagyon heterogén környezetben, és ami még biztosan kívás lesz, lehet, az a káder hiány. Tehát, hogy a Tisza pártnak ugye rekrutációs követelménye a zöldfülűség. Tehát, hogy így az ancien rezsim hajótöröttjei, hogy egy volt LMP-snek a 15 éve zöldi publicisztikáját idézem, hogy azokra nincs igény. Tehát, hogy azok, akik más pártokból jönnének, és nem tudni, hogy ez milyen alacsony szintig megy le ez a tiltás. Tehát az oké, hogy ne legyen jelölt, de hogy mondjuk azok a szaktudások, amik megvannak. Tehát nem olyan úgy szaktudás, hogy tehát hogyan működik az államigazgatás, hogyan működnek a folyamatok. Tehát, hogy szerintem még ez is egy...
Ez fideszes helyettes államtitkárok nélkül nem nagyon fog menni, szerintem.
Hát
ez nem akkora bátorság kijelenteni, hogy azt akartam kérdezni.
És DK-s.
Meg akár, igen.
Tehát, hogy milyen... Csak azért érdekes, hogy ugye itt most azért az a Magyar Péteri ígéret nagy része, hogy meghaladjuk az Orbán-Gyurcsány rezsimet. És akkor majd ott lesz az a helyzet, és az Orbán kormányból is, vagy abból a holdudvarból, meg a volt ellenzékből is szedünk be, egész pontosan melyik szintről embereket, szakértőket, politikusokat.
Hogy azt akartam kérdezni, hogy ha hihetünk a közvélemény kutatásoknak, meg egyébként a állampolgároknak, hogy tisztában vannak azzal, amit egyébként te most elmondtál itt arról, hogy mennyi kérdőjele van annak, hogy amúgy mit fog csinálni a Tisza kormány, hogyha ilyen lesz, akkor abból következik valami olyasmi, hogy ha valóban azt mondjuk, hogy minden mindegy, és csak ne Orbán legyen, és egyébként ilyen, tehát ami tényleg nem nagyon lehetett volna elképzelni, hogy a volt igazsági miniszter férjére egyébként tömegével baloldali szavazók örömmel akarnak, vagy nem örömmel, de szavazni, hogy akkor ebből következik-e valami olyasmi, hogy a orbáni megoldások, az az elképzelés, hogy ezt az országot így és efféle módon lehet vezetni, az igazából mégsem működik, hogy ha nincsen gazdasági növekedés, akkor az egyéb próbálkozásokat sem akarja már annyira a társadalom, például mondjuk, hogy hát milyen jó lenne mondjuk. Mennyire szeretjük, amikor Brüsszellel harcol a főnök, de hát most azért jobban kéne a pénz. És még nyilván lehetne számtalan ilyen példát mondani. Erről mit gondolsz?
Ezt nem pontosan értem a kérdést.
Megbuktak? Azt akartam kérdezni, hogy a többség most már azt mondja, vagy gondolhatja azt, hogy nem tudják Orbán Viktorék olyan jól vezetni ezt az országot, mint azt korábban gondoltuk? Ezekkel a megoldásokkal ebben a rendszerben, ahogy ők működnek?
Hát ugye van ez az átbillenés tézis, hogy mert ugye az a, tehát hogy ez nagyon mélyen meg...
Egy előtti tölgyesi interjúban.
Igen, így. Mielőtt vissza csévélt volna visszakozna, hogy mégiscsak lehet, hogy van még kakaó az Orbán rezsimben. Igen. Tehát az a kérdés igazából, mert hogy nem ilyen 0-1-es. Tehát, hogy megosztott volt a magyar társadalom, most 3 hónapja is, 2 éve is, most is az. Tehát, hogy vannak azok a választók, akik nagyon hűséges Fidesz szavazók, vannak, akik nagyon elkötelezett ellenzékiek már nagyon régóta. A cél a, nem tudom, a köztesek, meg ugye a Szabó Andrea beszél mindig a Fidesz szavazók különböző rétegeiről, kiket lehet leválasztani, kiket lehet melyik típusú üzenetekkel leválasztani, megszorítani, ki az, aki nem megy el onnan soha. Úgyhogy hát én most azt látom, hogy egész egyszerűen csak abból adódóan, hogy árad a Tisza, hogy nem hatottak azok a műveletek, amik éveken keresztül mindig hatottak, és azok az ellenségképek, amiket mindig jól rátapasztottak az aktuális kihívóra, hogy a háborút fogja, hogy a LMBT propagandát fogja Magyarországon meghonosítani, Magyar Péterről is ugye a, nem tudom, az impulzivitásával, most eufemicikusan fogalmazva, is adódnak támadási felületek. Azt is próbálta a Fidesz kiaknázni jelenleg ez. Nem, ha tehát simán lehet, hogy most egyszerűen azok kerülnek többségbe, vagy megtudják azokat is szólítani, akinek már így elege van. És ez nagyon heterogén, tehát nem, én ezt biztos, hogy nem tudnám ilyen egy mondatba elmondani, hogy így most már az embereknek elege van a jogállamiság leépítéséből, vagy a gazdasági válságból. Tehát nyilván a választók nagyon eltérő motivációkkal állnak hozzá. Szerintem a, nem tudom, a elemzők, elitek, nem hajlamosak ezt a média helyzetét, a jogállamiság helyzetét tenni meg forduló pontnak, vagy nem csak a rezsim megítélésében, hanem a közvélemény megítélésében is, tehát, hogy mikor lesz az embereknek elege, vagy hogy mondjuk a Pride-os 250 ezeres tömeget azonosítani az ellenzéki tömeggel, szerintem ez téves, és kicsit ilyen a saját víziónak a kivetítése a társadalomba, és egyébként szerintem pont ezt a Fidesz is, meg a Tisza is jól látja, és a mozgás is kicsit ebből adódik, hogy egyik sem ehhez a réteghez próbál szólni, és nem nekik akar megfelelni, hanem más logikákkal próbál működni.
Egy percünk van, ez érdekes kihívás lesz. Meg tudjuk-e haladni az elkövetkező, hát nem is tudom, belátható időn belül, akkor így kérdezem, azt, hogy a magyar társadalom vezérekre szavaz, politikai személyiségekre, és nem pártokra, meg ideológiákra?
A rövid válasz az, hogy nem, az egyen hosszabb az, hogy nem, de ez máshol sincs máshogy.
Egyébként rájöttem, hogy én megfejtettem a saját kérdésemet, hogy elhiszik-e az emberek, hogy más is meg tudja őket védeni, de közben elmegy a vonat Győrbe. Ez jutott eszembe. De erre már nem kell válaszolnod. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója volt a vendégünk, és ezzel véget ért a műsor. Nagyon szépen köszönjük önöknek is a figyelmet, meg a rengeteg SMS-t, amit küldtek nekünk az elmúlt 4 órában. A műsor elkészítésében Szegedi Tíme, a Studer Dániel, Zsidai Péter és Lantos Dániel vettek részt. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámeszi János. Minden jót.
Reggeli Gyors. Nem marad le semmiről.